Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, ahová összejöttünk nagy nevének dicsőségére, azzal az igével, amelyet írva találunk az első Zsoltárban. Istennek szent igéjét az első Zsoltárból olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés része. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! Minden kornak az embere arra vágyott, hogy boldog legyen. Régen és ma is egy kicsit irigylett elismerés vette körül és veszi körül azokat az embereket, azokat a családokat, azokat a közösségeket, ahol boldognak látunk embereket. És ma talán egy kicsit nagyobb is a vágy. A boldogság iránt, mert széttöretett az a világ, amiben élünk, a modern ember elmagányosodott, és nagyon sokszor a munka, amit végezni kell, nem öröm, hanem a létfenntartásnak a szükséglete, és sokszor halljuk, vagy talán átéljük azt, hogy emberek úgy érzik, az életük nincs a helyén, és ami történik, az a szükségnek a következménye, mert élni kell, ezért dolgozni is kell. Szükség van a létfenntartás megteremtésére. Nagyobb a vágy, testvéreim, ebben a világban, amiben élünk, a boldogság iránt, ahogy mondtam, egy kicsit ilyen irigylett rácsodálkozás, mert ebben a széttöredezett világképünkbe, a retusált képek boldogság világába a lehetetlen kívánságát és hazugságát dobják elénk. Ez a Zsoltár, amelyet hallottunk, és amelyről remélem, hogy a jelenlévők számára nem egészen ismeretlen, a 150 Zsoltár első darabja, és olyan, mint egy nyitány, egy hatalmas zenemű elején, vagy mint egy könyv, egy gyűjteményes könyv, vagy egy nagy regénynek az előszava, amely valamiképpen bevezet abba a világba, Isten népének végtelenül sokszínű boldogság rejtélyébe, amely aztán 150 darabon keresztül később színesedik és mélyül. És ahogy a nagy német teológus és mártír Dietrich Bonhoeffer mondta, keresztény embernek minden nap el kellene olvasni egy Zsoltárt, hogy megismerje igazán önmagát és Istennek a szeretetét. Ez a Zsoltár, amelyet ma hallottunk, magatartásról beszél. Azt is mutatnám, hogy hitből fakadó magatartásról, és azoknak a következményeiről embereknek az életében, ilyen módon Isten viszonyról, és vállalja azt a leegyszerűsítést, amit a mai világban nem nagyon szeretünk, mikor azt mondja, hogy vannak igazak, és vannak gonoszok. Ha jobban tetszik így, Elég bátor a zsoltáros ahhoz, hogy fekete-fehérben merjen gondolkodni, épp azért, hogy a hallgatóságot, az Isten népét, akik olvassák vagy hallják ezt a zsoltárt és szembesülnek az Isten örökkévaló akaratával, döntésre bírja, hogy vajon az ember melyik utat választja. És először beszél az igazakról. És az igazakról azt mondja, hogy akik igazak, azok erkölcsileg nem tökéletes emberek. Korán sem. Sőt, a tömeggel együtt ők is átmennek az élet kihívásain, átmennek a kísértéseken. Ugye, együtt mennek, ülnek, állnak, ott van később. Csak ők nem ülnek le, nem állnak meg. Hanem Istenre figyelve élik az életüket. Egy valamiben különböznek azoktól, akik nem igazak, nevezetesen, hogy az élet minden helyzetében vállalják Istent. Nem csak Istent, hanem vállalják Istent, és az ő igazságát, az ő törvényét a mindennapokban. Vagy pontosabban fogalmazva, sohasem mondanak le a szívükben és az életvitelükben arról, hogy Isten mindenben a leggyönyörűségesebb az ő életükben. És éppen ezért kettős módon viszonyulnak a világhoz. Az egyiket így fogalmaznám meg, hogy egy negatív viszonyulás, mert azt mondja a zsoltár, hogy az igazak nem olyanok, mint azok, akik a gonoszon tanácsán járnak, akik a csúfolódók székébe leülnek, akik másokra mutogatnak. Ők nem olyanok, mint a csúfolódók is, mint a gonoszok. És itt egy összefoglaló jelentés tartalom van, tehát nem kell külön-külön belemenni mindegyik jelző szerkezetbe, hiszen itt egy magatartásról beszél nekünk az Isten igéje. És arról a lelki alapállásról, amely a csúfolódást és a gonoszságot, mint olyant jellemzi. Azt mondja az egyik régi görög filozófus Demokritosz, hogy az emberről nem kell beszélni, mert mindenki tudja azt, hogy ki az ember? És valahogy így van, testvéreim, a gonoszságról, majd később előjön ez az igében, nem kell beszélni, mert nem kell konkrét fogalmi rendszert alkotni róla, hogy a világ változásában mindig pontosan érezzük azt, hogy mi a gonosz ebben a világban. És azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy az igaz, bár benne él a világban, és nem tudja magát kivonni a világ hatásai elől, de mégis a világból nem kilépve nem vállal közösséget a gonosszal. És ez az első és nagyon nagy ismertető jele az Isten igazainak. Elszakítani nem tudja magát, de nem vállal közösséget vele. Nincs hamis kompromisszum, testvérei. Nincs hamis kiegyezés. Ez a 20. századnak és a 20. század második felének, és megkockáztatom, hogy az úgynevezett rendszerváltás utáni időknek az egyik legnagyobb kihívása és lelki feldolgozatlansága, amely itt van közöttünk mind a mai napig. Abban a feszültségben, amely itt van kitapintható ma is szekértáborok között is, gondolkodásban, mentalitásban. Hogy nem sikerült ezt a világos bibliai igazságot átélni és átültetni. Hogy bár benne élünk és benne vagyunk, mert a történelem az nem más, mint egy folyamatosság. De mégis az Isten igazsága arra kényszerít, hogy bár benne voltunk, de nem vállalunk többé már közösséget vele. Nincs hamis szeretet és nincs hamis szolidaritás. Mert aki tudja, hogy milyen az istentelenség, az Isten gyermekeként nem vállalhat közösséget az istentelenséggel, és nem járhat azon az úton, amely a csúfolódóknak, az Isten törvényét kigúnyolóknak az útja. Ezt fejezik ki ennek a Zsoltárnak a kezdő tagadó szavai: boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Nem jár, nem ül, nem közösködik. Mert az ő számára létezik egy világos igazság, az Istennek igazsága. És ez mindennél előrébb való az ő életében. Bátor döntés hozni és elszakítani önmagát nem emberektől, hanem egy magatartás formától. Erre mondja Jézus: szakítsátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Egy világos elkülönülés, elhatárolódás. Először az értékrendben, a gondolatban, és később pedig az emberi magatartásban. Boldog ember az, aki elég bátor ahhoz, hogy megtegye ezt az elhatárolódást önmaga számára, és bátor döntést hozni ebben a vonatkozásban. Boldog ember az, aki az istentelenségre ebben a világban tud nemet mondani. Ugyanakkor van egy másik magatartás forma is, így fogalmaznám meg, hogy egy igenlő, vagy mai divatos szóval pozitív életvitel, ami az igaz embernek a jellemzője. És ezt egyetlen szó fejezi ki olyan gyönyörűen, mert maga a szó is ez, hogy gyönyörködik. Az igaz ember gyönyörködik az Isten törvényében. Azt is mutatnám, hogy még abban is tud gyönyörködni, és a világ más dolgaiban, sokféleképpen. És ez azért fontos, testvéreim, mert a törvény a mai alapállásunkban az valami korlát. Nem csak az Isten törvénye, a világi törvények is. Nézzük meg, ha körülnézünk, más egyéb sincsen, mint folyamatosan azt a jogszabályi keretet, amely itt van körülöttünk, valamilyen úton, módon ekézik egyik vagy másik oldalról. Mert így éljük meg, hogy a törvény az egy nagyon korlátozó valami. És nagyon sokszor tényleg vannak is túlkapások. Azt is mondhatnám, hogy életidegen a jogszabályi alkotás, de nagyon sok ember számára, vagy a legtöbb ember számára az Isten törvénye is így jelenik meg. Mint egy lehetetlen kihívás. Csak az a 10 parancsolat, hát az olyan nehéz. Nem tudunk megfelelni annak. És mit mond ezzel szemben a Zsoltár? Azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Isten törvényét nem csak olvassa, megérti. Szó szerint így van benne, hogy mormog rajta, mint a jól lakott oroszlán a zsákmány fölött. Megelégedéssel, hanem gyönyörködik az Isten törvényében. És az életnek ez a nagy pillanata, testvérei, amikor az ember eljut addig, és itt az igazakról van szó, az Istenre figyelő emberről, hogy az, ami az Isten törvényéből, ami a Szentírásból, az igéből jön felénk üzenetként, egyszerre gyönyörűséggé tud válni az életünkben. Most a modern létünkben. És azt látjuk, hogy a világnak a mulandóságában legalább van valami egyetlen dolog, amibe kapaszkodni lehet. Ami tartást ad az embernek, amihez vissza lehet menekülni, ahonnan fel lehet töltekezni, ahonnan erőt lehet meríteni és újra kivenni a világba, hogy lecsutakoljon a világ minket. De van hová visszamenni, van honnan erőt gyűjteni, mert az Isten törvénye, a vele való foglalatosság, az az egyetlen óra, amit netán oda tudunk adni így hétvégén a csendnek, az Isten jelenlétében. Ez a 168 órából a legáldottabb, a leggyönyörűségesebb. Mert legalább gyönyörködni tudunk Isten jelenlétében, Isten törvényében. És megtartó erő lesz, néha csak egyetlen mondat, egyetlen ige. Olvastam egy erdélyi református lelkésznek a visszaemlékezéseiben, hogy 7 év börtönt kapott a Duna csatornánál, és hát ugye a munka, amit végezni kellett, hogy bokától egészen mellégérő vízben aratni kellett a nádat. Néha szárazat, máskor pedig a nyerset. És mondta, hogy akkor már napok óta, vagy hetek óta az a koszt, amit kaptak ehhez a munkához, a meghaláshoz túl sok volt, az élethez pedig kevés. És az elcsigázottságnak abban a mélységében, akkor már napok óta visszajárt az ő gondolataiba a jól ismert 23. Zsoltárnak az első verse, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És mondta, hogy amikor már feladta volna, mint egy varázsügyeként morzsolta vissza mindig magában, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És az egyik este egy késő ősz volt, már ilyen jegecesedett a víznek a felülete, abban dolgoztak egész nap, és amikor jöttek visszafelé, ugye a fegyveres őrök között, ott a román alföldön ilyen hatalmas szőlőtáblák között vezetett be az út a barakokig. És egyszer váratlanul, ott a menetelő csapatban, ahogy ő is ment, épp amikor odaért, egy ismeretlen kéz, valószínűleg egy mégiscsak ember, egy hatalmas szőlőfürtöt nyújtott ki így a venyigék között. És épp akkor, amikor odaért, és el tudta venni ezt a szőlőfürtöt. És azt mondta, akkor megértette, hogy mit jelent ez, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölked. Testvéreim, az Isten igényében, az Isten törvényében való gyönyörűsége. Az ez. Hogy az ember mondja és elhiszi. És lehet, hogy az életben eljönnek olyan mélységek, amikor már hinni is elkezd kételkedni, de még mindig mondja. Ézs Gyulának gyönyörű versorát ide idézve. Te mondd a szókat, miktől egyszer futó homokok, kövek, házak Magyarországgal összeállnak. Mondd az Isten igéjét, és meg fogod tapasztalni annak gyönyörűségét és erejét. Mert amikor az ember mondja és mondani engedi önmagában, akkor dolgozni engedi az Istennek igéjét. És akkor az Isten kezd el munkálkodni az emberben, hogy az ember megértse és megélje az ő igazságának gyönyörűségét. És a másik típus, amiről a Zsoltár beszél, ezzel a szóval foglalja össze, hogy a gonoszok. Nem írja le, hogy milyenek a gonoszok, sokkal kevesebbet beszél róla a Zsoltár, hiszen, ahogy már említettem, úgyis mindenki tudja, hogy milyenek a gonoszok, minden korban változóan, de mégis megfoghatóan, gyönyörű szépen leírható a gonoszság maga. Minden korban más és más, ugyanakkor nyilvánvaló, ismert magatartás a gonoszság. Még ma is. Sorsuk viszont benne van a Zsoltár vallomásában. Azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint a pólyva. Dunántúli szóval a törek, amelyet szétfúj a szél. Széthulló egyedek a gonoszok, akiknek az útjuk semmi egész. És nagyon szép, testvéreim, a Zsoltárnak a üzenete azt mondja, hogy míg az igazak gyülekezetben vannak, közösségben vannak, addig a gonoszok életéből pont ez a közösség hiányzik. Egyedek széthullóan és nyomtalanul tűnnek el a világban. És ez az, amiről beszél a Zsoltár, a gonoszok útja elvész. Nem oda át majd jön a végső ítélet, és állít az Isten maga elé, majd ott is. De már itt a földön. Ennek az útnak az Isten szemében a romlás a vége. Nyomtalanul múlik el az Isten nélküli lét, És testvéreim, itt ne csak anyagiakra gondoljatok, bár az is benne van ebben a Zsoltárban, hogy az igazak, Isten áldását érik meg az életükben, ugye, mint a folyóvizek mellé ültetett fa sokféleképpen. De gondoljatok csak arra, és ma is vannak ilyenek jelen ebben a gyülekezetben, akik emlékeznek egy olyan szeretetre, amely kitörülhetetlenül ott van az életükben, és ott marad. És épp azáltal, hogy Isten igazsága révén költözött ez be, és nem anyagiakat hagyott ott, annál sokkal drágábbat és messzebb mutatót. Az Isten igazságát, az Isten életnek a gyönyörűségét. Nem a végítéletről szól tehát itt a Zsoltáros, illetve az ige, hanem az emberi létnek az értelméről és a céljáról. Azért érdemes az igazság útját választani, mert a létnek értelme lesz. És nem céltalanul ődöng az ember a világban, magányában, hanem az Isten gyülekezetébe, a megtartatás népéhez tartozik. Nos tehát, igaznak lenni, öröm és gyönyörűség az Istenben, ahol az életet a termőfa bősége jellemzi, és mikor az ember visszanéz, akár már érettebb fejjel is, idézzem Vörös Martit, azt mondja, ez jó mulatság, férfi munka volt. Érdemes volt élni, érdemes volt hűnek maradni, érdemes volt Isten mellett kitartani, és érdemes volt olykor az elhatárolódás világosságát, és az azonosulás gyönyörűségét is választani és vállalni ebben a világban, mert Isten értettük, és Isten megőrzött bennünket valami gyönyörűbbre. Egyszerre jólét és megelégedettség, az Isten szerinti gyönyörűség ebben az életben. A Zsoltáros igazából, és ez a Zsoltár minket egy nagy kérdés elé állít. Igen, testvéreim, feketén-fehéren létezik az igazaknak és a gonoszoknak az útja. És az ember választhat, hiszen Isten szabad akaratot adott neki. De boldog az, aki Isten igazságában megtalálja. Mert az nem csak Isten találja meg, és Isten törvényének gyönyörűségét, hanem, ahogy mondottam, önmaga létének értelmét, életének célját, küzdelmeinek gyönyörűségét. Hát előttetek is ez a kettő. Nyitva áll. Istenben válasszátok az élet útját. Amen. Köszönjük törvényedet, Istenünk, amelyet adtál a te népednek, hogy világosan lásson. És tudja az életét mihez szabni. Mert ezek a törvények az életnek törvényei, akár úgy is, hogy tiltanak, akár úgy is, hogy igent mondásra késztetnek. Köszönjük azt, hogy az élet útját adod a te néped elé. És megmutatod, hogy érdemes, és lehet a te törvényeidnek engedelmeskedve járni, élni. Nem könnyű, és nem is sikerül mindig tökéletesen. Hiszen akiket a te igédben igazaknak neveztél, ők nem a tökéletesek, a bűntelenek. Ők is benne élnek a világba, és talán nem is a legtökéletesebb erkölcsi magaslaton állnak. Csupán egyetlen bizonyosság megtörhetetlenül ott van az életükben. Elismerik, vallják, és semmilyen körülmények között meg nem tagadják, hogy a te igazságod mindenek fölött való. És igyekeznek ehhez az igazsághoz szabni életüket, lehetőségeiket. Vezessel egyre többeket ennek megismerésére, mert akkor a boldogság kulcsát is a kezünkbe adja az ige. A világ mulandó, és minden, ami benne van, el fog múlni egyszer. de ami benned van, örökké valóan marad. Örökké valóan a te akaratod szerint. Arra kérünk, add meg nekünk a látásnak ezt a gyönyörűségét, a mennyei látás szépségét. Vezess magadhoz, és vígy életünk mindennapján, a te bölcsességedben, keresztül nehézségeken és örömöken. Elég jövünk most, és elég hozzuk egy családnak, egy nagy rokonságnak a gyászát és fájdalmát, akik nemrég koporsó mellett álltak, akik hallották a vigasztalás megerősítő igéjét, az örökség gyönyörűségét, és akik te benned keresik a megnyugvást, a reménységet és a jövendőt. Légy velük, áld meg őket, vigasztald meg, szenteld meg, hogy megerősödjenek a benned való hitben, szeretetben, és oda tudják neked adni életüket, mindennapjaikat, vigasztalódásban és keresésben. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik még előtte állnak a végső búcsúzásnak e földön. Légy velük, szenteld meg őket, adj erőt, imádságos szereteted, hogy meghallják a te vigasztalásodat. Imádkozunk gyülekezetünk betegeiért, és a betegek hozzátartozóiért. Légy velük, erősítsd őket, gyógyíts kegyelmet szerint te néped fiait. Légy velünk. Imádkozunk te hozzád, hálával imádkozunk fiatal családjainkért, édesapákért, édesanyákért, nagyapákért, nagymamákért, testvérekért, összetartó közösségekért. Imádkozunk te hozzád magányos testvéreinkért is, egyedüliekért. Imádkozunk azért, hogy utat mutass nekünk az élet és igazság útját, aki nem más, mint maga a megváltó Úr Jézus Krisztus. Ő benne fogadd el azt, amit nem tudtunk hangosan elmondani, és hallgass meg, ő érte. Amen.